néha csúszni egy kicsit, ugye a kivitelezésekkel. Mi már ebben is tudunk segíteni, hogy na, akkor ez a folyamat legalább rövidebb ideig tartson, és a telepítő kollégák egyszerűen tudjanak dolgozni, illetve hogy a felhasználók is, ők döntsék el, ők ismerik ezt az épületet, hogy hogy működik a legjobban, ők tudják úgy paraméterezni, ami számukra a legmegfelelőbb.
Álljunk meg itt egy pillanatra ennél a felhasználó barát felületnél, mert ugye egyrészt gyakorlatilag egy idő után leválasztják magukról a rendszert, úgyhogy a felhasználók tudják használni. Ez azt is jelenti, hogy a fejlesztés közben folyamatos visszajelzéseket kértek, mert én ugye mezei felhasználóként azzal találkozom, hogy hát egyáltalán nem az én logikám szerint működik nagyon sok rendszer, ami az átlagos, tényleg ilyen egyszerű felhasználónak szól, mint nekem. Ez azt jelenti számomra, amit most ön mondott, hogy önök már a tervezés során megkérdezték azokat, akik használni fogják a rendszerüket.
Igen, kérünk folyamatos visszacsatolásokat, megvan erre ugye lehetőség is, tehát biztosítjuk magában a szoftverben, de az maga az alapötlet is innen jött, hogy ugye több telepítő, fejlesztő meg lett kérdezve, hogy szerintük hol van a gyenge pont egy automatika rendszernél, és ugye itt volt ez a bonyolultság, a programozási igény, és ugye a telepítő kollégák nyilván nem az IT szakmából jönnek, tehát hogy ők nem szeretnének ezzel. És igen, itt a felhasználó is, hogy a felhasználók az egyszerűséget keresik, ugye már csak a mobiltelefonoknál, ugye ezt látjuk, hogy egyszerű legyen, egy applikációt tudjak megnyitni, onnan érjek el mindent, ne kelljen ide-oda keresgélnem, mászkálnom, de ha megváltozik, akkor ne is kelljen egy telefonos kollégát felhívnom nekem, hanem erre például egy jó példa a home office, ugye. Használtuk eddig az otthonunkat egy bizonyos ritmusban, megjelent ugye sajnos a COVID miatt a home office, innentől átalakult az is, ahogy az otthonunkat használjuk. És ez egy jó példa volt arra, hogy nem kellett minket bevonniuk ebbe. Tehát ez egy úgy tudnám szemléltetni, hogy mondjuk eddig az volt, hogy reggel 6-kor keltem, akkor a rendszer automatikusan felhúzta a redőnyöket, elindított egy magasabb hőmérsékletet, elkészültem, 8-kor elindultam a munkába, a rendszer mindent leállított, visszavett alapértékben. Igen, ám, de most ugye maradtam home office-ban, át tudtam állítani egyszerűen a redőnyöknek, a fűtésnek a működését, illetve mondjuk, ha kialakítottam egy dolgozó részt az otthonomban, ott akkor tudtam azt a részt különvezérelni. Tehát ugyanúgy, hogy a hálószoba, az egyéb olyan helységek, amit nem használok mondjuk naponta rendszeresen, annak átállítottam ugyanúgy a hűtés-fűtés vezérlését, és a dolgozóba viszont kellemes hőmérséklet fogadott. És ez volt az a rész, amire ugye a felhasználók egyszerűen vizuálisan egy applikáción keresztül ugye tudnak maguknak létrehozni folyamatokat.
Ugye ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag bármilyen helyzetre tudok azonnal reagálni, tehát nem csak az évszakváltozásokra, amik előre láthatók, bár manapság már az sem, hogy éppen mikor milyen évszak van, de hogy gyakorlatilag jön egy hirtelen változás, ami akár olyan, mint a COVID, vagy egy munkarendben, vagy egy hirtelen megbízatás, és akkor azonnal át tudom váltani a rendszer, tehát nincs fölösleges energiafelhasználás, viszont amikor szükségem van rá, akkor optimális módon el tudom indítani a megfelelő folyamatokat.
Igen, ez jelenti, igen, gyakorlatilag, hogy én azt mondom, hogy egy automatika, illetve egy okos otthon is akkor jó, hogyha valójában nem is kell beavatkozni. Tehát, hogy a háttérben megvannak azok a folyamatok, amik teszik a dolgokat, ez lehetnek ilyen szenzorértékekhez, élethelyzethez, időintervallumokra beállítva, de természetesen megvan a felhasználónak az a szabadsága, hogy ha ez bármikor megváltozik, akkor ő egyszerűen ebbe beavatkozzon, változtasson ezen, új dolgokat alakítson ki nagyon egyszerűen. Például nagyon érdekes, hogy nagyon népszerű funkció ez nálunk az elmentem otthonról, ami ami azt teszi lehetővé, hogy a felhasználó létrehozhat hozzá egy ilyen folyamatábrát, mondjuk úgy, és akkor, ha elmentem otthonról, akkor a fűtésem lekapcsolt, a redőnyeim 70%-ig lementek, az összes világításom szintén lekapcsolt, és a riasztó is elindult. És ezt látom távolról, tehát még ad egy ilyen plusz biztonságot is az automatizálás, hogy rálátok az épületemre. Vízbetörés, ugye ez egy érdekes, egy új dolog viszonylag, hogy lehet már ilyen vízi szenzorokat letenni, ugye, ami mondjuk egy csőtörést, egy vízfolyást érzékelnek, és azt lehet úgy leautomatizálni, hogy a rendszer egyből szól a felhasználónak, hogy hoppá, itt történt egy vízbetörés, de lehet ezt úgy automatizálni, hogy a rendszer automatikusan elzárja a fő vízvezetéket. Én most mondjuk tegyük föl, külföldön vagyok, és történik egy ilyen csőtörés az otthonomba, nem tudnék ugye hazamenni és hirtelen elzárni, de nem is gond, mert látom, hogy ezt a rendszer megtette helyettem. Tehát látok egy biztonságot is, hogy mi történik éppen az otthonomban.
Ha jól értelmezem, akkor gyakorlatilag egyrészt folyamatosan új funkciókat lehet hozzáadni. Az, hogy ez egy saját fejlesztésű rendszer, az azt is jelenti egyébként, hogy önök is, hogyha egy olyan új igény merül fel, amire önök nem számítottak, sokkal könnyebben bele tudnak nyúlni. Ugye ezt jól
Igen,
értelmezem?
igen,
Pontból.
Ez teljesen igen, így van, és ugye tudunk gyorsabban a piac igényekre is reagálni, ami most ilyen aktuális, még nem valósul meg, inkább szintén a megkeresések jönnek itt, hogy a napelemnek a változásával, hogy milyen elszámolásba kerülünk, és hogy például ez is egy ilyen érdekesség, hogy a rendszerben mi meg tudjuk majd azt oldani, hogy az energiát a leghatékonyabban használja fel az épület, tehát termeljük a napelemet, visszatölteni már nem szeretnénk ugye a szolgáltatónak, ráadásul mondjuk azt nem is jó áron ugye veszi át tőlünk a szolgáltató, akkor azt tudom neki mondani, hogy rendben, most többlettermelésem van, akkor töltheted az elektromos autót, vagy tárolj el puffertartályba még meleg vizet, és akkor az majd az olyan időszakban, amikor nincs, én ezt fel tudom használni. De egyéb más dolgokra is ugye nyitottak vagyunk, csak ez most annyira egy ilyen aktuális, hogy tényleg egy jó pár megkeresés érkezett így, hogy ó, vajon erre képes lesz a rendszer, képes lesz. Nem volt még erre példa, mert eddig nem volt ez aktuális, mondjuk úgy, de igen, tudunk így reagálni.
Ugye folyamatosan gyűjti is a rendszer az adatokat, tehát gyakorlatilag lehet előre tervezni, látni a régi adatok alapján. Ezt gondolom, hogy fel tudják a felhasználók használni. Nem tudom, hogy van-e arról tapasztalatok, hogy ettől, gondolom a tervezés egyszerűbb, de hogy lesznek-e tudatosabbak ettől a felhasználók. Tehát amikor folyamatosan látom, hogy mi történik velem, akkor jobban átgondolom-e, hogy végül is mit szeretnék. Nem is csak anyagi szempontból, hanem tényleg környezettudatosabbakká válunk le az információ.
Nagyon jó kérdés. Nem tudom erre a választ, hogy hozzá magával egy környezet tudatosságot. Szerintem talán, ha számszerűsítve van, hogy látom azt, hogy eddig ennyit fogyasztottam, állítottam a rendszeren, a fogyasztásom lecsökken, és ezt már látom a számlámban is. Tehát van olyan példánk, egy lakossági oldalról, ahol nagyon örültünk neki, hogy a lakó visszajelzett. Nála azzal, hogy a fűtés-fűtés rendszere és hozzá az árnyékoló is, mert nagy üvegfelületei vannak, jól van összekalibrálva, és ha meleg idő van, akkor egy kicsit beárnyékolnak neki a zsalúziák, meg hogy a fűtésrendszereket szobánként jobban el tudta, vagy jobban tudja szabályozni, neki az 20%-os villanyszámra spórolást eredményezett. És mi ennek nagyon örültünk, mert hogy így végre van adat, és ő is látja, hogy a kényelmi funkciókon keresztül, és akkor igen, szerintem bízok benne, hogy azért az embereket elgondolkodtatja ez, hogy tudatosabbak legyenek, de nyilván az üzleti felhasználásnál szerintem már az is nagyon jó, hogy ha rálátok, hogy hol megy el, mondjuk hol mi fogyaszt ennyit, vagy egy ilyen érdekesség, ez nem nálunk történt, de egy kollégá, napelemes kolléga mesélte, hogy megnézve így egy adatot, látszódott, hogy hétvégén is fogyaszt a gyárépület, holott nem kellene. Ugye? És akkor rögtön utána lehet nyomozni, hogy jó, de rendben, milyen gépek maradtak úgy bekapcsolva, valamelyik kolléga valami nagy dolgot nem kapcsolt ki, és miért van ekkora áramfelvétele egy gyárnak, amikor hétvégén nem üzemel.
Azt láttam, hogy a Gablini cégcsoport M3-as telepére is önök telepítették a rendszereket, és ott is 20%-os energiamegtakarítást értek el. Ez a 20% egyébként tekinthető egy ilyen standardnek, hogy nagyjából ennyit biztos, hogy el lehet érni, vagy ez az a cél, amire azt mondjuk, hogy legalább ennyit el kell érnie, hogy ha egy ilyen okos, intelligens rendszerrel dolgozunk, vagy konkrétan az önökével?
Igen, tehát szerintem a törekednünk kell a 20%-ra, vagy az ötletre. Az iparági átlag általában azt szokta mondani, hogy a 15 és 30% közé tehető ez a szám. Tényleg nagyon sok tényezőtől függ, hogy milyen fűtésrendszerünk van, a világításunk, hogyan használjuk azt az épületet, de azt mondom, hogy ezzel a számmal úgy lehet nagyjából kalkulálni, hogy 15-től mondjuk 30-ig, de nem volt olyan érdekes projektünk mondjuk egy ilyen építési konténerek automatizálásánál, ahol nyilván úgy nincs gazdája annak. Jönnek, mennek az emberek, dolgoznak persze, sok munkájuk van, és mondjuk úgy felejtik a klímát hétvégére, estére ugye a dolgozók, és ugye ráadásul mondjuk ez az érték még tényleg nagyon alacsony is, mert mondjuk tegnap 35 fok volt, és klímáztak bent a dolgozók, és 20 fokra állították, és úgy marad a hétvégére, hogy ott például ott több mint 30%-ot tudtak ezáltal spórolni, hogy bevezettek folyamatokat, hogy ott a munkakezdéskor elindulnak a rendszerek, a klímáknak be van adva egy maximum érték, munkavégzéskor pedig lekapcsolnak a rendszerek. Tehát azért mondom, hogy tényleg így van ebben szórás, hogy hogy használjuk, de a 20%-kal így szerintem érdemes kalkulálni.
Meg az emberi hibákat nagy részt ki lehet akkor szűrni, legalábbis a kiszámítható és rendszeres emberi hibákat.
Igen, tehát hogy például, mint a Gablini szalonnál is, ugye az üzemeltetési vezetőnek ez egy fontos szempontja, hogyha véletlenül úgy hagyja a kolléga, mert persze, hát nagy terület, nem látjuk, ki van még bent, itt van-e a másik kollégánk, stb., hogy nincs ez a probléma, nem tudjuk jól, hogy nem tudom, most mondjuk egy példát, hogy mondjuk 6 után már nincs senki az épületünkben, akkor a rendszer automatikusan lekapcsolja a világítást. Ha mégis maradt benne valaki, akkor ő fel tudja természetesen kapcsolni, de én mondjuk, mint egy üzemeltetési vezető, én erről értesülhetek is. Tehát, hogy nem célunk megfigyelni ezáltal a dolgokat, de hogy rögtön lehet látni, hogy hoppá, hát akkor itt meg esetleg valaki még bent van, miért vannak bent, de igen, tehát nyilván az emberi erőforráson is tudok spórolni, hogy a rendszereket távolról elérem, és beavatkozhatok.
Nyilván a saját irodájukat is ugyanígy működtetik, tehát rendesen a saját okos rendszereiket ott tesztelik saját magukon?
Van tesztkörnyezetünk, igen, az irodánk az bérlemény, tehát így nincs teljesen átalakítva, de vannak tesztkörnyezetünk, meg van lakás is, amit ilyen célra használunk, hogy tudunk tesztelni, meg partnereink által is van erre lehetőségünk, hogy teszteket bonyolítsunk le.
Milyenek a visszajelzések alapvetően?
Az automatikával és a rendszerrel kapcsolatban?
Igen.
Pozitív mindenképp. Látják az emberek az egyszerűséget, az is látszik, hogy szeretnek vele játszani. Mi szkenárióknak hívjuk ezeket a folyamatokat, és az látszódik, hogy ugye létrehoznak, kipróbálnak, módosítanak rajta, Tehát jelentősen könnyítette az életüket, én ezt tapasztalom, illetve a vállalatinál nyilván az az adatszolgáltatás is benne van, hogy mondjuk ezeket a mért adatokat általában mondjuk egy energetikai szakreferenssel ugye feldolgozzák a cégek, hogy gyorsabban tudnak nekik adatot biztosítani, nagyobb rálátásuk van a dolgokra, és ott talán jobban érzékeljük ezt a, hogy örülnek annak, hogy ettől a munkától megszabadultak. Talán így fejezném ki, és hogy mondjuk nem megy el X idő azzal, hogy megyek és mérőórákat olvasok le egy telephelyen, hogy nézem a rendszereknek, meg oda megyek, átkapcsolom, tehát hogy hasznosabban tudják a kollégák eltölteni az idejüket, és mondjuk nem adminisztráció és adatrögzítéssel, mert azt most már a rendszer megteszi nekik.
Az biztos, hogy úgy tűnik, hogy ez a rendszer ez kényelmes, felhasználóbarát gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy minél környezettudatosabban tudjunk működni, akár a magánszféránkban, akár a vállalkozásunkban, és ráadásul ez egy magyar fejlesztés is, ami azt gondolom, hogy egy külön öröm. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt volt Gáspár Olivér, a Nektív Kft. Értékesítési vezetője, és én kívánok sok sikert a további fejlesztéseinkhez, nekünk pedig sok játékos, kényelmes és környezetbarát ilyen eszköz.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem. További szép napot kívánok én is mindenkinek.
Zajlik március 16-ától a Bach Mindenkinek Fesztivál, ami az ország legnagyobb ingyenesen látható klasszikus zenei fesztiválja. Budapesten, vidéken és külföldön is vannak koncertek, és most ezen a héten három olyan koncert lesz itt Magyarországon, amire mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, mert aki elmegy, az egészen bizonyosan fantasztikus élménnyel fog gazdagodni. Hogy pontosan mi ez a három fesztivál, illetve hova megy innen tovább aztán a fesztivál, vagy mi ez a három esemény, és hova megy innen tovább a fesztivál, erről fogom most kérdezni Kovács Zalán Lászlót, a Bach Mindenkinek Fesztivál alapító igazgatóját. Szeretettel köszöntöm.
Javot kívánok, ez is sokan.
Hát először is ugye most 16-a óta fesztivál időszakot élünk. Mennyien vettek részt ezeken a koncerteken, amik lezajlottak idáig?
A koncertjeink azok nagyon szépen látogatotta a koncerttermeket, templomokat, rendszeresen egy a szabadtéri helyszíneket is megtöltjük, olyanok vannak kiválasztva, amelyek az adott alkalomhoz, programhoz megfelelő méretű, úgyhogy mindenképpen a fesztiválnak a látogatottsága az tízezrekben mérhető. Úgyhogy nagyon szép ez a folyamat, amelyet 2015-ben kezdtünk el, hiszen ugye az volt a célunk akkor még csak egy budapesti félnapos eseményként, hogy mindenkihez elvigyük Johann Sebastian Bach zenéjén keresztül a magas kultúrát, illetve hát a zenében és a művészetekben rejlő szeretetet, örömet, békét. Úgyhogy ezt nagyon szépen, ahogy a felvezetőben is hallhattuk, nagyon szépen tudtuk ezt a folyamatot végig vezetni, mely az a szervezők munkája és a fellépők áldozatos odaadó zenei szolgálata révén tudott megvalósulni, úgyhogy az idén most már 280 településen 400 programot szervezünk meg, és hallgatott a közönség a fő időszakban.
29-én szombaton két olyan esemény is lesz itt Budapesten, amire mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet. Az egyik a Magyar Zeneházában délután 2 órakor, ez a Bach fúvósokon.
Így van, eseménynek van egy különleges pikantériája. Ugye, amit említettem, ez 2015-ben egy félnapos esemény volt, melyek mindegyike szabadtéren valósult meg. És a szabadtéri helyszíneknek a különlegessége az ugye az volt, hogy le tudtuk a koncerttermeknek a falait bontani, és ezáltal el tudtunk az emberekhez jutni. Nem kellett elmenni a koncertre, hanem a koncert jött az emberek közé. És a Magyar Zeneházában is ez az elképzelés tud megvalósulni, hiszen a Városligetben az egy gyakori dolog, gyakori tevékenység, hogy az emberek az ott lévő csodálatosan szép új épületeket, Magyar Zeneháza például, vagy Néprajzi Múzeum meglátogatják, bemennek, sétálnak bennük a városügyeti sétájukat kiegészítve, és ezért a Magyar Zeneházában is az előtérben leszünk. Ott, ahol mindenki találkozott a zenével, nem kell beülni a koncertre, nem kell a koncertet úgy előkészíteni, hogy ez egy a napomnak egy olyan programja lesz, amely ilyen részt veszek, és időben ott leszek, végig ott kell maradnom, hanem szépen az emberek akár séta közben, akár a megérkezve, mindegy koncertre természetesen úgy is lehet, de minden körülmények között meghallgatható a koncert. Úgyhogy ezért különleges ez a Magyar Zeneházás program most szombaton.
És aztán a Kálvin téri templomban meg délután 4-kor, nekem ez az egyik kedvencem egyébként, ez a közös korál éneklés. Ez a templom előtt, ez tényleg egy ilyen abszolút közösségi élmény, amit mondott a zeneházáról is, de hogy itt meg, aki csak arra jár, mindenki részese ennek az eseménynek.
Így van, ez sokunknak nagy kedvence a közös korál éneklés. Én is nagyon szerettem ezeket a programokat, úgyhogy én is természetesen megyek rá, bár a Magyar Zeneházában is, meg pont az érdés együttesen fogod fellépni. A korál énekléssel ott nem leszek, mint zenész ott, hanem csak a közönség soraiba én is megfogom a kiosztott korál füzetet, vagy pedig a mobiltelefonomról leolvasom a QR kódot, és úgy fogok majd én is énekelni a többiekkel. Ez, hogyha éppen milyen idő lesz, attól függ, hogy a templom előtt vagy a templomban lesz bent. Nagyon reméljük, hogy szép idő lesz, templomot meg tudjuk tartani. A Luteránia énekkara fogja vezetni az énekeket Kamsalamon Kossuth Díjas karnagynak a vezényletével, kísérni pedig a Magyar Honvédség helyőrségi, budapesti helyőrségi zenekara fog. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy profi fúvószenekar kíséretében a nagy létszámú luterán kórus az nagyon-nagyon nagy élmény lesz, és még ehhez be is tudunk csatlakozni. Lesz olyan ének, ahol egy szólamban csak a dallamot, van, ahol több szólamban kórus négy szólamához tudunk a magunk hangfajának megfelelőt választani, illetve ha valaki turistaként megáll, rájuk is figyelünk, és magyar, angol és német nyelvű korál is lesz a kis füzetkép, ami ott végig lesz énekelve. Úgyhogy én mindenkit biztok, hogy jöjjenek erre az alkalomra, hogy tényleg egy csodálatos közösségi élmény minden évben.
És hát március 30-án meg ugye Sopronba várjuk azokat, akik Bachot szeretnének hallgatni. Az is egy nagyon izgalmas koncert lesz, és hát ott is ön lesz az egyik szólista.
Így van, ott nem kamarazenészként, hanem ott szólista mi voltomban fogok fellépni. A Soproni koncert az a záró programja lesz a vidéki nagy koncerteknek, hiszen ugye több tematikájú koncert van, természetesen más koncertek még lesznek a 31-én is bőven, de ez valóban ez a koncert a Liszt-Ferenc Kulturális Központban fog megrendezésre kerülni, és Oberfrank Péter karmester zongoraművész fog még közreműködni, illetve Árvainé dr. Nezvalt Anett és a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekarnak kamara együttese. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas program lesz, és hát ez zenei csemege is, mert Bach nem is látott tubát, ugye több mint 80 évvel a halála után alkották meg ezt a hangszert először, és hát gyakorlatilag egy általa nem ismert hangszer, azáltal a jól ismert vonós zenekari hangzás fogja kísérni, tehát Bach a vonós zenekarra sokat dolgozott, tubával nem, úgyhogy egy zenei csemege lesz. Én azt is tudom javasolni sokaknak, hogyha valaki, vagy a sokaknak, akkor nem egy eszem, hanem többes számomnom, hogy azok, akik szívesen utaznak egy koncertért, akkor érdemes ezt ellátogatni 30-án, március 30-án Sopronba este 7 órakor.
És hát ami nagyon különleges ebben a rendezvény sorozatban, hogy folyamatosan egy nemes célra adományoznak. Idén a kárpátaljai Nagy Dobrony községben látható irgalmas szamaritánus református gyerekotthon a kedvezményezettje, azok annak a pénznek, ami itt összegyűlik.
Így van, a fesztiválnak az összes programja ingyenes, és több éve azt a társadalmi vállalást elindítottuk, mellyel minden évben egy kiemelt jelentőségű társadalmi szervezetnek a gyűjtés lehetőségét biztosítjuk. Idén, ahogy mondani tetszett, a Nagy Dobronyi Református Gyerekotthon lesz Kárpátalján, ott, ahol a háború kitörése óta óriási, többszörös gyermekszámot kell befogadniuk, mint amennyit el tudna viselni az intézmény, hiszen ott a gyerekek, akik a házukat, a családjukat vesztik el, ott még konkrétan a gyermekotthon az ebben az időszakban az élelmet, a családot, a meleget, a ruhát, a mindent jelenti. Tehát nélkülük az éhhalál és a megsemmisülés várná őket. Úgyhogy ebből menti meg a jelenlegi háborús helyzet a Nagy Dobrony gyermekotthon a kicsiket, kicsikét nagyobbakat, de minden esetben gyerekeket, és ehhez egyes koncertjeinken, ahol a 400 programból, ahova lehet eljönni gyűjteni, és a te is segíthetsz támogató alapítvány munkatársaink keresztül, és a bachmindenkinek.hu/adomány oldalon pedig megtalálható az, hogy átutalni hogyan lehet ennek az alapítványnak, és a támogatások teljes összege, minden forint, minden befizetett összeg egy az egyben lesz átadva a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthonnak.
És ha már említettük egyébként a bachmindenkinek.hu oldalt, akkor javaslom, hogy aki kíváncsi a koncertekre, hiszen rengeteg koncert van, ugye mi csak kiemeltünk most 3 koncertet, de hát hogyha csak a szombatot nézzük, akkor lesz Bach maraton, énekeljünk együtt, Budafokon is lesz Bach maraton, főtemplomok és orgonisták, vasárnap lesz egy szuper zenés istentisztelet szakszofon muzsikával, Bachtól Jimmy Henrysig, tehát hogy rengeteg koncert van vidéken és Budapesten, tehát érdemes felmenni az oldalra és kiválasztani azt, ami könnyen elérhető, és azt a stílust, azt a részét mutatja meg Bachnak, amire kíváncsiak vagyunk, mert egészen biztos, hogy mindenki talál magának egy olyan programot, amire el tud menni valahol a közelében.
Így van, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, és az egész fesztiválnak az is egy különös íze, hogy nem csak Budapesten és nem csak az országban, hanem a teljes Kárpát-medencében még a háborús sújtotta Ukrajna kárpátaljai részén is 15 alkalommal szól meg Bach zenéje, illetve a diaszpóra magyarság.